Jó estét kívánok! Egy óra Tamával. Bia Klári Balta Kesmez. Acsagi türk sem sakál, Jukari türk sem bijik. No nem beszélek félre, nem ittam és nem vettem be semmit. Két török szólásmondást idéztem. Az első, bijik lári balta kesmez, ami magyarul annyit tesz, még a balta sem fogja a bajuszát. Ezt olyanra mondják, aki senkitől és semmitől nem fél. Acsagi türk sem sakál, Jukari türk sem bijik. Azaz, ha lefelé köpök szakál, ha felfelé köpök bajusz. Ezt olyankor mondják, amikor két rossz dolog közül kénytelen az ember választani. És valóban a mai műsor a bajuszról szól. Krisztus előtt 1800-ban, mikor az uralkodó Tekvikenkóla törvényen kívül helyezte a bajuszviselést hivatalnokai körében, társadalma elkerülhetetlen hanyatlásnak indult. A parancsolást a bajszos külföldiek vették át az országban. A görögök és a rómaiak is bajusz ellenesek lettek, és mint jól ismert, birodalmaik már nincsenek velünk. Népeik számára a bozontos felsőajkú barbárok hozták el a civilizációt. Ázsiában a bajusz a bölcsesség jele. Konfúciuszé mindig hosszú, finom és tökéletes, sarkaiban örökös fanyar mosollyal. Ő mondta, a bajusz nélküli férfi olyan, mint a lélek nélküli ember. Buddha feszes, divatos bajuszt viselt, és széles körökben úgy vélik, hogy ő a legszentebb, aki valaha a földön járt az emberek között. Mások számára Jézus a legszentebb, viszont ő is viselt bajuszt. A kereszténység sok keleti elemmel gazdagította a nyugatot, így átvették a szakál iránti tiszteletet is. Az első pápák ezért tartották Isten ellen vétkezőnek és a világi fényűzés rabjainak azokat, akik szakálukat leborotválták. A IV. Karthágói zsinat 398-ban, a barcelonai a 6. században kánonokat is alkotott a borotválkozás ellen. A római birodalom kettészakadása után a szakál a görög császárok jellemzője lett, az egyházszakadás következtében a keleti keresztényeknél becsben maradt, nyugaton éppen a pápák újból száműzték. Kelet és nyugat ismét hajdani szokásaik szerint rendeződtek el. Továbbra is megtartották, illetve ismét félretették a szakál divatját. 1100-as években Angliában és Franciaországban templomi ünnepélyeket rendeztek az udvari személyzet szakáltalanítására. A papság végül feladta elveit, és Barbarossa Frigyes császár ellenkezése, a szakál és a bajusz viselése ellen diadalmaskodott. Így történt, hogy a 12. század végével Európa népei a keleti határokon élők kivételével csupasz áluak lettek.
I'm giving out mustache rides. Come on over and give it a try. They might tickle just a little when I'm playing your pink fiddle. It's too bad about the tumors. Just lay back and remove your bloomers. Don't waste your tickets on another ride. This one comes with the guaranteed prize. Oh, I'm giving out mustache rides. Come on over and give it a try. Don't you worry, it's not scary. My top lip is just really hairy. I don't care if you've got cholera. I'm the one's gonna make you holler. Keep your legs and arms inside the bed. Here comes a mustache attached to my head. Thanks for taking a mustache ride. Pull up your pants and step aside. Tell all your friends to come again. Get it? I said, come again. 'Cause I'm giving out mustache rides. Come on over and give it a try. They might tickle just a little when I'm playing with your pink fiddle.
Kötönyvezér 770 éve vezette a tatárok által megtépázott kun népet a Kárpát-medencébe. A krónikák szerint IV. Béla király 1239 húsvétján a kunok elé lovagolt a radnai hágóhoz, királynak kijáró tisztelettel fogadta a vezért és behívta őket az országba. A kunok elhagyott dél-oroszországi szállásterületükön halottaik tiszteletére gránit vagy homokkőszobrokat, úgynevezett kummennájá babákat állítattak. A fennmaradt szobrokon a férfiak varkocsban hordták a hajukat, vékony bajuszt viseltek, Ruhájukon melvédő korongok voltak, fő ruhadarabjuk a kaftán volt, fejüket kúpos sisak fette, kezükben pedig ivócsanakot tartottak. Hans Norman német utazó 1833-ban megjelent kétkötetes, kedélyes, mulatságos útleírásban számol be magyarországi utazásairól. A helyenként fölényeskedő hangvételű műben vegyesen található komoly megfigyelések, kitalált adatokkal, és mint minden utazó, aki a nagy közönség számára ír, Norman is különös gondot fordított a kuriózumokra. Így olvashatunk a magyar bajuszviselési szokásokról. A magyar ember magas, szép termetű, izomzata kemény, arca ázsiai, nemes, szinte márványból faragott, szeme nagy, fekete, tüzes, mint az oszmánoké, sűrű, keleties szemöldök, erős, fekete bajusz, vakító fehér fogak a magyar arc jellegzetes vonásai. Elválaszthatatlan társa a magyarnak a bajusza. Az a magyar, aki bajuszát leborotválja, nemzeti renegát. A bajusz olyan bensőséges kapcsolatban van a nemzeti büszkeséggel, hogy a magyar nemzete végpusztulásának tekintené, ha egyszer a bajuszok eltűnnének az arcokról. A bajusz nélküli embert Magyarországon kinevetik, kigúnyolják, és az, akinek nincsen bajusza, alig ha tudna érvényesülni. A magyar úgy tekinti a bajuszát, mint valami, a királytól adományozott bajuszrendet, amelyet csak magyar viselhet. Gyakran hallottam Bécsben, írja Norman, hogy a magyar ember bajuszos osztrák láttára felkiáltott. Hogyan merészelhet valaki bajuszt viselni, ha nem magyar? John Paget, azaz a magyar hazafivá és mintagazdává lett angol származású Paget János, orvosi tanulmányokat folytatott szülőhazájában, majd miután feleségül vette Báró Veselényi Polixénát, beutazta Magyarországot, és Erdélyben telepedett le. Megtanult magyarul, és bajuszt növesztett. Széchenyi barátja volt, és Bem tábornok szánysegédjeként részt vett az erdélyi honvédő harcokban. A számos kiadást megért először 1839-ben Londonban megjelent Magyarország és Erdély című 900 oldalas korszakos útleírásában olvashatunk a magyar bajuszról. A hajdú nem más, mint a települési rendőr. Mégis nem valamiféle polgári viseletet hord, hanem nagyon csinos huszáregyenruhát viselt. Oldalán szabja, csákóján hosszú toll lengedez. Amikor bemutatkozott, elegáns egyenruhájában sarkantyúit pengetve, mintaszerű katonás föllépését is túlszárnyalta, a leghatalmasabb bajusz, amit valaha is láttam. Lenyűgözött a megjelenése, nagyszerű föllépése. Nem hiszem, hogy túloznék, amikor azt állítom, hogy a bajusza az egyik végétől a másikig egy lábnál is hosszabb volt, miként a madártan jeles szakértői tudományos munkáikban értő leírást adják a látottaiknak. Amennyire kenőstől csak telhet, oly erővel tört elő arca két oldalán merev, egyenes, fekete bajsza. Hallottam, hogy a magyarok között számosan a bajuszukat egészen a fülük köré tudják tekerni. Nos, a mi hajdunk egész bizonyosan még a feje mögött össze is tudta volna azt kötni. A bajusz mérete viselője büszkeségének szerves része, köztudomású, hogy egy huszárezred tisztjei külön ellátmányt fizetnek azon huszárnak, kinek bajsza kellő tekintélyű, hogy azt megfelelő ápolással karban tarthassa. Európában nincs más ország, ahol a bajusz ilyen tiszteletnek örvendene, mint Magyarországon. A papságot leszámítva, a mesterembertől az inasig, a tanártól a diákig, a leggazdagabb földesúrtól a legszegényebb földművesig, mindenki hatalmas lelkesedéssel hódol a felsőaljak szőrzetápolásának. Mi magunk is e szokás rabjává kényszerültünk, s annak érzékeltetésére, hogy mi erősen összefonódik a férfiasság és a bajuszviselet, hadd osszam meg azon elméletemet, miszerint amikor egy kislány megtudta, hogy Angliában bajusz bizony nem nagyon hordanak, akkor döbbenten így kiáltott föl. Hát miért kell ott a bácsiknak lányosan kinézni?
Ça va dire.
Pardon, monsieur, je vois bien ton bandeau.
Quoi de l'un, je t'aime, rien n'aura, tout est quoi.
Sous le monde, moi, de terre, de François.
Quand André jouait de sa terre, t'en est trop.
J'allais tout de soi.
Cherche la forme.
Catman, une art, oublie de son symptôme, éclopie. Sauf si drôle, c'est un chanel,
свої вуса.
Не дивиться дівчина руса. Ні Катруся, ні Гануся, ні Маруся.
Коли жодна не моргне, не женюся! Ха!
Шкать мені на тобі, тут зовсім то не клопі. Щоб всі друзі оженилися і я. Шкать мені на тобі, тут зовсім то не клопі. Щоб всі друзі оженилися і я.
A félelmetes és rendkívül eredményes ősi magyar könnyű lovas katonát Mátyás király idejétől nevezik huszárnak. A magyar eredetű huszárság a 18-19. Században egész Európában, sőt a világ egyéb részein is elterjedt, és ez a csapatnem a II. Világháborúig fennállt. Így lett a magyar huszár a többi hungarikum, mint a Csákó, Vitézkötés, Mente és Szabja között, a jellegzetes magyar bajuszviselet elterjesztője Franciaországtól Japánig, Algériától Mexikóig. Ez a magyar huszárbajusz hírnév, bár eredete feledésbe ment, máig fennmaradt a nemzetközi bajusz és szakálversenyek magyar bajusz kategória elnevezésben. A magyart bajuszos népként tartja nyilván a nemzetközi köztudat. Hermann Otto a bajusz történetét felvázolva említette, hogy a magyarság a bajuszból éppen olyan kultuszt csinált, mint a török a szakálából, és századunk fordulóján különféle foglalkozási körökre és hazai nemzetiségekre is utaló 26 bajusz formát sikerült megkülönböztetnie. 1991 óta két évente bajusz világbajnokságot rendeznek, ahol az angol, a dali, a birodalmi, a természetes és a szabad stílusú bajusz mellett külön kategória a magyar bajusz, a dús és vastag, felfelé ívelő bajuszok versenye. Magyarországon is megmérettetik a férfiasság nimbusza, Kiskunfélegyházán évente megrendezett bajuszfesztiválon. Herman Otto a Magyar Nyelvtani Társaság folyóiratában 1906-ban megjelent cikkéből szeretnék idézni, címe A magyar bajusz. Ler Albertnek az Arany János Toldi estéjéhez fűzött kitűnő magyarázatában, mely mint önálló mű a Jeles Írók iskolai tára 90. köteteként jelent meg, sorról sorra halad. A harmadik ének 13. strófájának két első sorához is, 158. lap, mely ez, megsodorta bajszát, de az visszahajla, s mely elébb volt csákó, lett belőle kajla. A 182. lapon beható magyarázatot fűz. Helyesen indul ki abból, hogy a szarvasmarha szarválásának és a bajuszformának elnevezése több esetben páros, hogy a második Rákóczi Ferenc szép bajusza csákó. Szerinte az Arany Jánosé szép tömött kajla, és hogy Madácsé is ilyen volt, csak hogy vékonyabb és lógó. A kajla szarválást tehát a bajuszét is így jellemzi, lefelé görbült. Arany Jánosnak azonban határozottan vastag volt a bajusza, közszólás szerint olyan, mintha varjút nyelt volna, Madácsé pedig határozottan harcsa forma, vékony és lelógó. A kajla, szarvnál és bajusznál egyaránt jellemző az, hogy egyik fele fölfelé áll, a másik lekonyul, és éppen ebben a rendellenességében nyilatkozik meg az a komikum is, melyre a költő az idézett helyen Bence festésében törekedett. A magyarázat végén zárójelben Ler azt a kérdést intézteti a tanítványaihoz, miféle bajusz van még. Ezek miatt tökéltem el magamat arra, hogy azokat a bajusz formákat, melyeket ismerek, kép és elnevezés szerint összeállítom, és ezzel a magyar nyelv olvasó körének is módot nyújtok arra, hogy a sorozat a maga részéről alak és tájszólások szerint kiegészítse, esetleg tévedéseimet helyreigazítsa. A dolog nem oly kicsi, mint a minőnek látszik. A magyarság bajuszából éppen olyan kultusz csinál, mint török a szakálából, és bizony bajuszformák bizonyos foglalkozási körökkel is járnak, de sőt nemzetiségi tekintetben is jellemző a bajuszforma. Ler Albert magyarázatához még meg kell jegyezni, hogy a molyos nem a szarvak növésére vagy állására, hanem arra vonatkozik, hogy a szarv beteg. A szarv molyossága korhadásszerűségében és töredezésében jelentkezik. Ler Albertnek minden esetre érdeme, hogy a tisztázást kezdeményezte. Vegyük most már a 22 formát sorra. Első, ütköző bajusz, mikor a fejlődő szőrzet a pejhet elnyomja és észrevehetővé válik. Második, kanász bajusz, Seplényi Ödön szerint Fejér megyében. Ezt a régi táblabíráink viselték, ma már ritka. Ezt viselték túl a dunai kanász sorból való betyárok, a hírhet Milfajt és a régi színészeink közül Megyeri. Lévai József barátom velem együtt jól emlékezik el formára, de Borsodi nevét már nem tudta megállapítani. Ezt a formát beretválással kicsinyítették, idomították és keményre kifenték. Harmadik, nyalkabajusz, a jól gondozott forma, ifjabb férfiaké, kik nagyon rátartósak, természetesen összeálló. Negyedik, pörgebajusz, olyan, mint a pörgekalap behajló karimája, a hegyével nagyon összehajló szarválás is pörge, a kevésbé összehajló búbos. Gondozott, természetesen összeálló, magyar forma. Ötödik, csákó szarválás, melynek azonban változatai is vannak. Hatodik, csákó bajusz, második Rákóczi Ferencé ilyen volt, Ler Albert jól megkülönböztette. Nagyon gondozott, szimmetrikus forma. Hetedik, csákós, erős, inkább egyenes, de mégsem sugaras, természetesen összeálló. Nyolcadik, kicsapott, csákós, keményre kifenve, öreg huszárok, régi hajduk, de az alföldi betyárok kedvelt formája is. Kilencedik, kajla szarválás, a félszarv fölfelé, a másik fele lefelé konyul, sok helyen csula. Ezzé változott Bence csákó bajsza azért, mert nyilván a szabad jobb kezével csak a fél bajuszt sodorta meg, a ballal a kantár szárat fogta, így lett a bajusz aszimmetrikus, és mint ilyen komikus hatású is. Ennél fogva, tizedik, kajla bajusz, aszimmetrikus, sokszor szerzett forma, mely úgy keletkezik, hogy az ember mindig egy oldalon fekve úgy alszik, hogy fél arcát a párnába temeti. 11. Fennálló vagy villás, mind a két elnevezés alakilag a szarválással talál, rendesen fenéssel jár. 12. Pödrött vagy sodrott, az utóbbi gyakran a szarválással talál, bajuszkendővel, pedrővel való sodrással nyeri alakját. 13. Kacskaringós, alapjában véve pödrött, s azután zsinórra csavart alak, mely hasonlít a dugóhúzóhoz. Urasági magyar kocsisok kedvelt formája. 14. Harcsa feje a két hosszú bajusszal, innen. 15. Harcsa bajusz, mindkét oldalt hosszan lelógó vékony természetesen összeálló, a költő madács szép és jellemző bajusz viselete, gondolom családi. 16. Szláv harcsa, összébb álló, délszlávoknál és lengyeleknél gyakori, de akad magyar embereknél is, ekkor konya. Vastag bajusz, ez az a forma, amelyről a népies szólásmód így emlékszik. Mintha varjút nyelt volna, hozzátéve, és csak a szárnya maradt volna künn. Kipödörve és kiegyenesítve ebből lesz a Bige Bajusz, amelyről Lévai József úgy emlékszik meg, hogy a szülővárosában volt egy Bige Bajszú Tóth János. A Bige egy kurta, mindkét végén rövid hegyre faragott, gömbölyű fácska, ismeretes játékszer, máshol blincke. 18.-19. Arany Jánosnak nem kajla, hanem szépen, szimmetrikusan álló vastag bajusza volt, mely már korán indult ennek az alaknak, amiről Petőfi Sándor rajza világos tanúságot teszen. Teljesen kifejlődve ez a bajuszforma Arany János utolsó arcképén szemlélhető, mely alá saját kezüleg Melyik talál című kis verset írta. 20. Csurgóra álló bajusz. Ez is alapjában véve vastag, de egészében lefelé szegeződő forma, az, amelyről ivás után lecsorog a folyadék, amit azután úgy szokás leszedni, hogy az ember a közép és nevendékúj között futtatja meg a bajuszát. Ez a Deák Ferenc bajusz formája. 21. Sugárbajusz, egyenesbe szétálló, nem pödört, vékony forma, ritkán a népnél, leginkább katonabajusz. 22. Macskabajusz, a két végén szétálló és hajló bajusz, uri, sokszorosan hivatalnok és katonaforma. Báró Bánfalvi Dezső formája. 23. Torzomborz bajusz, erős, melynek úgy szólván minden szőre másképpen görbős, így folyton kuszálódik. Munkácsi Mihály bajusza. 24. Vendég vagy toldott bajusz, mikor különösen beretvált áll mellett a bajuszhoz a szakál egy része is hozzá van toldva és idomítva. Inkább külföldi forma. A leghatalmasabbat báró Jósika Miklós viselte. 25. Sörte bajusz, durva, erős szőrű, lefelé konyuló, tövén vastag és ívesen kelő, a végén hegyes bajusz. Leginkább szlávoknál és legtöbbször szőke. Munkácsi Mihály a honfoglalás képén kitűnően alkalmazta a földet hozó szlávon. 26. Nyírod bajusz, alapjában tót és olá, de kor és divat szerint sokszorosan a magyar középrendnél is. Meg akarom jegyezni, hogy itt csupán a jól megkülönböztethető típusokat iparkodtam megállapítani. A csákó egyéb értelmezéseit is mellőztem. Külön meg arra is figyelmeztettek, hogy a bajusznál, szarvnál az átmenetek száma légió. A szarvaknál az elnevezések vidék szerint különbözők, valószínű, hogy a bajusznál is.
Korgott az ő gyomra. проганяла.
Arany János, a bajusz. Volt egy falu, nem tudom hol, abba lakott, mondja Méki. Se bajusza, se szakála, egy szőrszála sem volt néki, annál fogva helységben nem is hitták egyéb néven, kopasz szájú Szűz György bátyja, e volt az ő titulája. No mert, közben legyen mondva, azt az egyet meg kell adni, hogy a Szűz György falujában könnyű volt eligazodni, mivel ottan minden ember névhez jutott olcsószerrel azon felül, mit az apja adott neki, meg a papja. Nem tudom, ha más vidéken megvan éje szép szokás, nem tudom, de nagy kár lenne, ha divatból úgy kimenne, mint például, hogy többet ne mondjak, a káromkodás. Egyéb iránt Szűz György gazda semmit is el nem mulaszta, hogy a bajuszát megnövelje, meglévén a puszta helye. Kente, fente ő azt írral, kígyóhájjal, medvezsírral, ebkaporral, kutyatéjjel, meg is nőtt az minden éjjel, tudni illik, álmában, s a fölébredt mennyei kéjjel tapogatta, hiában. Ami pedig Szűz György gazdát máskülönben illeti, nem bolond ember volt ám ő. Ládájába pénz, egy bögre, azon kívül juha, ökre és szamara volt neki. Sőt, az is szent, hogy már régen ott ülne a bíró széken, hasa, hája, kék nadrága, minden késze méltóságra, de mit ér, ha nincs bajusz? Így anyám asszony képpel sosem választá a néppel, szavazott rá 10 vagy 20. Ó, ti, kiket a természet bajusz áldással tetézett, ti nem is gondolhatjátok, hogy egy csupasz száj mi nagy átok. Ti, midőn a szúrós serte sima állatok kiverte, minden szentet sorra szedtek, s a beretvától sziszegtek. Ti, ha egyszer hébe korba, beleér levesbe, borba szegény ártatlan bajusz, vagy télen átrá jégcsap, zúz, fagy, Már az oly nagy sor nektek? Már ollót mit emlegettek, nem tudván-e szörmi drága, becsesebb a drága gyönynél, e hiányzott csak szűz gyöldnél, slám, hiányzott boldogsága. Mi irigyen nézte másnak a legutolsó kapásnak, hogy mohos a szája széle, bezzeg cserét volna véle. De mi haszna, mint hiába. Nincs orvosság patikába, széles mezőn, drága kertben, vagy más helyen, ami néki szőrt neveljen. S már a bajuszt úgy gyűlölte, hogy lógott, a méreg ölte, látva, hogy nő más embernek, vagy a korommal festett gyermeknek, sőt csupán azért a macskát sem tűrhette udvarában, s a bajuszt kapván áldott nője elkergette vénkorában. Történt, hogy olácigányok, tudva levő nagy zsiványok, kóborolnak a vidéken, s megszálltak a falu végen. Nosza mindjárt sártort ütnek, tüzet rakva, főznek, sütnek abból, amit valahonnan más faluból idehoztak, mint hogy onnan éhen szobjan búcsú nélkül eltávoztak. Meghívják a rokonságot, a helybeli cigányságot, és ezeket tőrül hegyire kivallatják, miképpen, mi van, hogy van a helységben, s a halottat szedik begyre. Eppen, mint a jó vezér, ha az ellenséghez ér, minden bokrot és fatörzset, minden zegzugot kikémlel, lassan mozdul seregével, küld vigyázót, előőrsöt, puha torja, merre gyengébb, hol erősebb az ellenség. Nem siet, de csupa szemfül, s mikor aztán ütközetre megy a dolog, gyors a tetre, veri a vasat, míg meg nem hűl. Nem különben a bölcs vajda hadi tervet kohol mindjárt. Nincs egy ház, nincs egy pajta, hogy ne tudná csinyát, binyát, hol lakik dús özvegyasszony, kit jó móddal megkopasszon. Melyik háznál van eladó Sári, Panni, Zsuzsi, Kató, ki a legény után bolondul? Mert az a jövendőlést megfizeti ám bolondul. Kinek esett holmi kára, s van szüksége prófétára, hogy nyomába ne jöhessen, sőt, mi több, ráfizessen. Ki szeretne gazdagodni, könnyű módon pénzhez jutni, ásni onnan, hova nem tett, vagy ha tett is, a lett kincs időközben elszellentett. Mindez a vén vajda gondja, ki nem adná egy vaklóért, hogy a magyar kéz bolondja. Nem kerülte ki figyelmét Szűcs György uram nyavajája, gondolván, hogy ő kigyelmét egy kissé megberetválja. Nem kell ahhoz néki szappan, anélkül is mester abban, szörmentibe vagy visszára beretválni nincs párja. Kivált most, hogy az idő, s alkalom oly kedvező, ripeg, ropog a sarlófog, munkától ég a mező, nincs otthon, csak az asszony, hogy megfőzzön, vagy dagasszon, vagy ha néhol egy beteg szalma ágyon fetreng, vagy a seprű, házőrzőnek felállítva a küszöbre, de ha Isten meg nem őrzi, ott lehet az örökre. Egyedül van Szűcs György gazda, egy lélek sincs az udvarban. Hát ím, a furfangos vajda beköszön a pitvarában. Ejnye gazduram a kőbe! Mi dolog az, hogy kigyelmed a bajuszát levágja tőbe? Magyar embere kigyelmed! Milyen szemmel nézett rája Szűcs György gazda, képzelhetni. A vast villát sem lehetne mérgesebben odavetni. De a cigány győzte szóval, hízelgővel, úsztatóval. Míg György el nem panaszolta, hogy áll a dolog, mi volta. Szent Pilátus, minő szégyen, hát miért nem mondta régen? Sosem volt, nem is termett, hát miért nem mondta kelmed? Nagy bajusza volna régen, hisz ez az én mesterségem. Megörül-e György a szónak, hogy bajusza lesz ma holnap, s mintha nőne a szép sörte, már a helyét is pödörte. Sonka, sódar, füstölt oldal, liszt, szalonna, főzelék van elég, ráadásul jó ozsonna, s valamit a vajda kére, megalkudva, megígérve, Nosza tüzet rak legottan, lobog a láng, bőg a katlan, szál a szikra, folyt a füst, fő a fürdő, forr az üst, benne mindenféle gyimgyom, holmi gizgaz, holmi ringyrongy, ami úton, útfélen elhányódik, vagy terem. E bűbályos fürdőlében nő meg egy György bajsza szépen, s ha hibáznék egy kicsit, a babona ráviszi. Készim már a bornyomókád, Szűs György jó remény fejébe, nyakig ül a szennyes lébe, Istennek ajánlva a dolgát. A cigány sereg azonban beszivárog alattomban, jön elébb egy, aztán kettő, mintha csak úgy történetből. Szerencsére a vajdának éppen jó, hogy bebotlanák, egy tüzet rak, más vizet mer, másik fát hoz, kell az ember. Úgy szaladnak, úgy sietnek, dolgot áld a vajda mindnek. Hogy pedig a hasznos pára Szűcs uram fejét megjárja, elővesznek egy nagy ponyvát, és a fürdőkádra vonják. S a kád mellett körbe-körbe tánc kezdődik, fürge-pörge. Kalapástól donga-donga, tiktak-tiktak foly a munka, s egy bűvös dal ümmök halkal. Bajusza lesz Szűcs Györgynek, igen, biza szegénynek, s míg a ponyvát sietősen, jó erősen, apró szeggel odaszegezi, a cigányhad újra kezdi. Bajusza van Szűcs Györgynek, ne irigyeld szegénynek! Ezzel adta pénzes bögre, búcsú járni ment örökre. Követi a füstös oldal, a szalonna, meg a sódar, az ágynemű, fehérnemű, a vasféle, meg a réznemű. Szóval, ami könnyen mozdult, lába kelvén mind elpusztult, mert a gazda, tiktak, tiktak, nem hallá, hogy zárat nyitnak. Meddig ül egy György a kádban, lepedővel leszögezve, nincs megírva a krónikában. Csak annyi van följegyezve, hogy mihelyt abból kilépe, tükröt vévén kezébe, hogy bajuszát felsodorja, nem tehette, mert nincsen mit. Mert bajusza nem nőtt semmit. De igen, a füle s orra.
Maricaba, só quero maricaba, me quero maricaba, me quero te no chachi, pope, no vai, no lo de mangue, mando, te pedo.
Házas kéri monda. Mikor az Úristen Ádámot mög Évát mögtörömtette, Éva annyira haladt, hogy mindeig versölt, vagyis versöngött Ádámmal. Ez Ádámot nagyon bántotta. Az Úristen már nem győzte hallgatni a versölgésüket, oda röndölt egy dungót nekik. A dungó Ádám orra alá szállott. A dungó mögcsípte, oda kapott, bajusz nyőtt a helyén. Jaj, mi van nököd az orrod alatt? Kérdezte Éva. Éva aztán tükörből is mögmutatta. Ádám erre azt mondta. No látod, az Úristen röndölte, hogy mindig a bajuszos parancsol annak, akinek bajuszá nincs. Éva aztán így mögadta magát. Eddig tartott a bajusz ma estére, itt elcsípjük a végét. A helyemet nem sokára átadom Rozalicskának, ő pedig majd Jóskának. További jó szórakozást! És ne feledjétek a holnapi estén első látszóteres találkozó, és akinek nincs bajusza, no az se bánkodjon, szívesen látjuk. Thank you. pomfar.